Elemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarász Zsolt. Nyáron korábbi műsorainkból válogatunk itt a Lemezelőben. A következő másfél órában a július 2-án 83 éves korában elhunyt Kossuth Díjas színészre, Szilágyi Tiborra emlékezünk.
Hát számomra megtisztelő a meghívás, mert azt azért rögtön le kell szögeznem, hogy én egy zene szerető ember vagyok, de hát nem vagyok egy olyan szakmailag értő ember, hanem majd ha beszélgetés során kiderül, hogy nekem hogy van közöm a zenéhez. És hát nyilván azért is vagyok itt, mert találkozhattunk még a személyes ismeretség nélkül bizonyos koncerteken, és soha nem felejtem el, hogy most talán egy-két hónapja még a karácsonyi ünnepek előtt az opera sarkánál találkozunk, illetve ön megszólított engem, bemutatkoztunk egymásnak, és mondta, hogy Bartók Rádió, meg komoly zene, meg egyebek, és akkor kérdeztem, hogy hogy kerülök én ebbe a képbe, és azt a többször látott koncerten, és úgy emlékszem, hogy a egyperces ismeretség után hosszú percekig ömlött belőlem a sztori, hogy miközben az operaházhoz gyerekkorom voltam, meg stb. Tehát tulajdonképpen így vagyok itt.
Hát ha lett volna nálam egy magnók, egy komplet műsort az Andrássy úton fölvehetünk volna.
Na jó, hát ez kritika is, mert úgy tűnik, hogy ottan éppen csak megszólított, hogy talán eljönnék-e ide, és aztán órákig beszélgettünk, de hát talán érdekes lett volna ott rögtön egy ilyen rögtönzött riport az operaház sarkán.
Kezdjük a kezdeteknél. Azt mondta, hogy az 50-es években járt általános iskolába, és akkor már kórusban énekelt.
Hát jobban mondva 1948-ban kezdtem az iskolát korengedménnyel. Az csak azért volt, mert még nem töltöttem be a 6. évemet. Májusig az volt akkor a korosztályi dolog, hanem augusztus végi vagyok. Na most olyan szerencsém volt, és 56-ig jártam általános iskolába. Olyan, hát ugye ez egy történelmi korszak minden szempontból, mert az államosítások még csak 49 után kezdődnek, tehát ez csak azért érdekes, hogy amikor iskolába kezdtem járni, még először az egyes volt a jó osztályzat, ez később nagyon előnyömre vált volna a továbbiakban, aztán szovjet módszerre a 7-es lett, és sorolhatnám, és hát mindenképpen egy történelmi időszak, és a Horváth Mihály téri, vagy előzőleg Mária Terézia téri gyakorló általános iskolába jártam, ez most is egy nagyon híres intézmény, itt van most a Fazekas gimnázium, ez egy gyakorló iskola volt, azelőtt hát tanárokat képeztek, és hát bemutató tanítások voltak, számunkra egy teljesen természetes közeg volt, hogy a padsorok mögött ott székeken jövendő tanárok is tanultak, de inkább azért volt zeneileg meghatározó, mert két kiváló zenepedagógus működött az iskolában, Lukin László és felesége Horváth Eszter, a Horváth Ádám kiváló tévérendezőnek a testvére volt, akik hát egy fantasztikus gyerekkórust üzemeltettek, hogy így mondjam, az iskolában, és hát engem is beválasztottak karénekbe, és akkor én még szoprán egy szólamban voltam, és ez aztán egész profi dologgá fejlődött az 50-es években, mert karöltve egy másik hát fiatal kórussal, a tanítóképzőnek a lánykórusával koncerteken vettünk részt, és többek között az 50-es évek elején volt egy Hunyadi oratórium, Sugár Rezső zeneszerző írta a zenét, és Romhányi József, hát egy fantasztikus szövegíró, Hunyadi oratórium, Hősi ének címmel, és ebben volt egy gyerekkórus, ami a korabeli rádiófelvételen mi vagyunk, itt vették fel a 20-as stúdióban, képzelhető, hogy mekkora élmény volt egy gyereknek bejönni a rádióba, de rengeteg élő koncerten vettünk részt többek között a Zeneakadémián is, és mivel csak a befejező etapjában van ez a hősi ének, hát a győzelem meg a hősökre való emlékezés, közben mi a szünetbe vonultunk be, és hát híres karnagyokkal sokszor fölléptünk, gázsit is kaptunk érte, és soha nem felejtem el, hogy ilyen rádió felvétel meg minden után valami 30 forintot kaptam, ami nagyon nagy pénz volt, és imádtam a füstölt sajtot sztoriként, és egy egész füstölt sajtot vettem a Gázsi megy részéből. Tehát profi voltam már gyerekkoromban, olyan értelemben, hogy az akkora kis szérnavékony hangom, hát valami pénzt is ért.
És akkor ez a felvétel tulajdonképpen meg is van, hiszen a rádióban rögzítettük.
Igen, hát és most közel 60 év után emlékeztem rá, hogy milyen, hát jó lenne belehallgatni.
Sugár Ezső Hősiének című oratóriumából szólt a részlet, a Magyar Rádió gyermekkórusát, énekkarát és az Állami Hangversenyzenekart Forrai Miklós vezényelte. Hát itt a felvétel alatt kívülről tudta még mindig a szöveget 60 év távlatából
is. Ők már a fiatalabb generáció 60-as években, amiről beszélünk, ez az 50-es években volt. És számomra egy nagy élmény, hogy amíg létezett a Kinyerma, mindig hallgattam kocsiba. És egy fantasztikus versenyző volt, aki itt a Mozartokat, hát mit mondja, a köhüljegyzék számot mondta, hogy 124 és minden, és ez volt az egyik kérdés, ez a Sugár Romhányi Hősének, és ezt az országban senki nem tudta, és ha be tudtam volna telefonálni, akkor ezt én megnyertem volna, ezt a kérdést, mert csak én tudtam, és eszembe jutott 60 év távlatából.
Akkor most ugorjunk a színművészeti főiskolára, ahol szintén volt zeneképzés, és mondta, hogy ott egy operát, illetve annak egy szerepét kellett megtanulni.
Hát a főiskola egy fantasztikus élmény zenei szempontból is. Hát először is azért, mert hát abban az időszakban nagyon sok jelentkezőből választottak ki nagyon keveset. Én elsőre nem is tudtam bekerülni, én 60-ban érettségiztem, és akkor még úgy volt, hogy a normál egyetemek mellett egy művészeti főiskolára is be lehetett adni a jelentkezést. Ebből látszik, hogy a művészeti főiskolákat nem tartották igazán komolynak. Apám építészmérnök volt, és hát mikor egy gyerek szajkózza, hogy mit szeretné lenni, hát akkor mondja, hogy mint apuka építész, vagy köműves, vagy akármi. Hát én szajkóztam ugyan, de olyan pekken volt, hogy reál osztályba jártam a József Attila gimnáziumban, nem igen lehetett választani, és a osztályfőnöknő tanította a matematikát, még pár évvel ezelőtt ott volt a találkozóinkon, Vindis Ferencné volt, és plusz ábrázoló geometria volt meg minden, és miután az ember egy idő után lemaradt, mert nem igazán volt az érdeklődési területem, hát megmondom egész őszintén, nem is értettem, hogy miről beszélnek. De én máshova nem adtam be a felvételi kérelmemet, csak a színművészeti főiskolában, természetesen 1960-ban az első felvételi rostán rögtön kirúgtak.
Hányan jelentkeztek akkor?
Hát akkoriban sok ezren jelentkeztek, és hát aztán az élet fintora vagy jutalma, hogy hát tulajdonképpen abban a híres osztályban nem tudtam bekerülni, a Béres Ilona, Halász Judit, Tordai Teri, és sorolhatnám a lányokat, de hát a fiúk nem lettek igazán híresek, úgyhogy a következő évben fölvettek és bekerültem, és az előbb említett óriás színésznők hát partnereim lettek, mert hiszen egykorúak vagyunk, bár ők sokkal fiatalabbak, úgyhogy a lexikonoknak nem szabad hinni. És nekem azért olyan fantasztikus osztálytársaim voltak, mint Csomos Mari, Almási Éva, Kozák András, Juhász Jácin, sajnos Horváth László, ők nincsenek sajnos az élet sorában, de a paralel mellette lévő osztályban Mór Mariannától kezdve Drahota Andreán keresztül Balázs Péterig, Ernyély Béláig, tehát mindenkit tudunk, hogy kicsoda. Mert deklaráltan elitképzés volt, olyan értelemben, hogy 6-7 ezer jelentkezőből vettek föl 30-at, vagy 35-öt, és az első két évben, fél évenként volt rosta vizsga, sőt olyan is volt, hogy volt, aki nem kapott diplomát, csak végbizonyítványt. Na hát ennyit erről, de a zene nagyon fontos szerepet játszott, mert tantárgy volt például a zenehallgatás. És ez mindig hétfőn reggel volt, ami azért volt érdekes, mert a hétvégi pihenő után, ami főiskolás számára nem létezik, mert nem csak, hogy a nagyhírű Madách Színházban statisztáltunk a Hamletbe, éjjel 11:30-kor volt vége, hanem hát azért a hétvége, stb. És egy Berglő Hédi nevű idős hölgy tartott a zene hallgatás, tulajdonképpen ez volt a tantár neve, és hát Oneggertől Indemiten át, én nem is tudom, és mindenki megmagyarázták, hogy mi az a tonika, meg a szubdominás, meg stb. És amikor erről így beszélik társaságban, ilyen 40 éveseknek, akkor kérdezik, és ugyanígy irodalomban, és akkor mitől vagytok ti ilyen művetek? Hát mondom, mi nem, egyáltalán nem vagyunk művetek, csak az én korosztályomból ezt mindenki tudja. És hát zenehallgatás volt. Na most nagyon nagy súlyt fektettek az ének tanításra, és ha így utólag belegondolok, akkor tulajdonképpen ennek a beszéd technikában volt fantasztikus jelentősége, mert most is beszélek itt egyhuzamban, és hát nem így veszem a levegőt, amely Súlyok Mária és Gáti József tanár úr már megölt volna minket, mint ahogy egy-egy rádióval foglalkozó kollégánál az elé fordul, hanem hát a légzés technikában, a beszéd technikában, és az, akinek valami füle is volt, hát azt énekelni is tanították. Hát na most én egy olyan átlagos bariton voltam, és a hangképzésen kívül, amit Váj Éva tanárnő csinált, és hát rendszeres hangképzésre jártunk, és többek között velem elénekeltettek rengeteg Schubert dalon kívül, többek között Borodin Igor hercegének a Szabadság áriáját, sőt, a Donizetti Don Pasquale című vígoperájából a Malatesta ügyvéd szerepét is, és hát arról is szó volt egyszer tévéműsorban a nagyhírű kollégával, Gregorral, akinek ez híres szerepe volt, elénekelem, de hát ebből abból nem lett semmi, bár énekelgettem a televízióban is.
Arra emlékszik, hogy a főiskolán kivel ének, ott ki volt Don Pasquale?
Ott a Don Pasquale Horváth László kollégám volt, akinek egy fantasztikus basszus, baszbaritó hangja volt, sajnos ő sincs az élő korában, kollégám volt a Víg Színházban is.
Gregor Józseffel és Gáti Istvánnal hallgatjuk meg Donizetti Don Pasquale című operájának harmadik felvonásából Don Pasquale és Malatesta kettősét, a Szombathelyi Szimfonikus Zenekart Pál Tamás vezényli.
Kéti-kéti mantina di mantinente nel giardino discendiamo prendo me con la mia gente prendo me con la mia gente il boschetto circondiamo e la coppia sciagurata un mio cenno imprigionata senza perdere un momento conduciamo la foresta e sciagurata un mio cenno imprigionata senza perdere un momento conduciam dal podestà senza perdere un momento conduciam dal podestà senza perdere un momento conduciam dal podestà io direi sentite un poco noi due soli andiam sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghi e tra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciam dai due prometter che la cosa resti là e tra preghi e tra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciam dai due promettere che la cosa resti là. Ci facciam e due prometter che la cosa resti là. Ci facciamo e due prometter che la cosa resti là.
E si fatto scioglimento, poca pena al tradimento.
Riflettete, mia sorella!
Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non può far.
È un affare delicato, 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 vuol ben essere ponderato, ponderato, ponderato.
Ponderate, esaminate, ma in mia casa non lavo, non no.
Uno scandalo farei.
Non importa.
E vergogna poi mi avrei.
Non importa.
Non conviene, non sta bene. Altro modo cercherò.
Non conviene, non sta bene. Ma lo schiaffo qui restò. Io direi
l'ho trovata.
Benedetto, dite presto.
Nel boschetto quatti ci appostiamo, di là tutto dir possiamo, se costante tradimento la cacciate su due piedi.
Bravo, 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 va benone, son contento, va benone, son contento, son contento. Bravo, bravo, bravo,
sì,
son contento. Aspetta, aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina, già di preme, già t'ha raggiunto, tutte in un punto l'hai da scontar. Vedrai se giovino raggi di capa le sorrisi tenere sospiri di lacrime, vedrai se giovino sorrisi tenere sospiri di lacrime, or voglio prendere la mia rivincita, or voglio prendere la mia rivincita, se nella trappola va nella stasi, se nella trappola va nella stare, la mia vendetta già t'ha raggiunto, tutte in un punto l'hai da scontar, tutte in un punto l'hai da scontar, tutte in un punto l'hai da scontar.
Poverino, sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta. In van offrere, in van s'arrabbia, è chiuso in gabbia, non può scappar. In vano con la progetta e calcoli, in vano con la progetta e calcoli, non sa che fabbrica castelli in aria, non vede semplice, non vede semplice che nella trappola da sedicesimo, si nella trappola da sedicesimo, non vede semplice che nella trappola da sedicesimo si va a gettar. In vano s'arrabbia, in vano fede, se chiuso in gabbia non può scappar, se chiuso in gabbia non può scappar, se chiuso in gabbia non può scappar.
Donizetti Don Pasquale című operájának ma harmadik felvonásából a címszereplő és Malatesta kettősét hallották. Gregor József és Gáti István énekelt, a Szombathelyi Szimfonikus Zenekart Pál Tamás vezényelte, és hát beszéltük itt a felvétel alatt, hogy ez egy beszédtechnikának sem utolsó.
Hát igen, ez a hiába szövögetett itt a terveket, stb. Malatesta szöveg, de hát azért zseniális Gregor Józsival azért leégtem volna, így azért jobb volt hallgatni őket, de hát most közben itt a hallgatás alatt eszembe jutott, hogy hát Don Juan Cerlina kettőst is énekeltem, például a főiskolán Szabó Évával, aki hál' Istennek közöttünk van, és hát neki operai hangja volt, az hiba, hogy tulajdonképpen a prózai színházat erősítettem, így szegényebb lett a zenész színház, de hát ez az ő dolga, és aztán volt még egy érdekesség, ezek zenész vizsgák voltak, amelyet azt értendő, hogy ott ült a tanári kar, és 100 zongorával, zongora kísérővel kellett ezeket elénekelni, de hát tökéletes szövegtudással, és hát ugye nem kottából. És hát azért az is egy feladat, de volt olyan is, hogy egy komoly vizsgálódás volt Offenbachnak a 66-os szám című darabja, amiben én voltam a házaló, Farkas Gabriella volt a lány, és Kozák András közvetlen osztálytársam, aki hát sajnos nincs közöttünk, énekelte a másik szerepet, ez egy abszolút, ebben talán nincs három mondat próza se, és ez élő zenekarral szólt nekünk akkor a Ózi színpadon, ami akkor olyan nagyonnak tűnt, és így öregkoromra azt szoktam mondani, hogy ahogy öregszik az ember, összemennek a színházak. Tehát én az opera színpadán is fölléptem élő közvetítésben, meg az Erkel színházban is, mondjuk verset mondva, és akkor az ember nem csak az izgalomtól ájult el, hanem a méretektől, és majd bemegyek, hát szép, de hogy kisebb lett. Hát szóval a főiskola egy fantasztikus hely volt.
Borodin Igor Herceg, igen, azt mondta abban
igen,
is.
Őt, igen, a Szabadság áriát, hát az is egy érdekes dolog volt, de hát ezek most, hogy mondjam, ezeket abszolút tanulmányi szinten kell felfogni, mert ezt érett fejjel ezeket az ember komolyan gondolja, akkor hát azok nem állnak meg eljüket, bár az igaz, hogy én prózai szakon végeztem, és akkor kötelező volt lemenni vidékre. Én először Pécsre voltam helyezve, hát akkor még nem volt szabad szerződés, hanem úgynevezett státuszrendszer volt, az embert oda helyezték, azt jó napot kívánok, nem tudom, hogy miért voltam Pécsre, rám volt jó a ruha, vagy nem tudom miért, és valamelyik vizsgálódást látta a Radó Vilmos, kiváló kecskeméti színigazgató, bejött, gratulált, és azt mondta, gyere át az Erzsike Presszóba, mi most valami olasz étterem, és hát tudom, hogy Pécsre vagy ígérve, meg így, meg úgy, és hát én elintézem a gyerek Kecskemétre, de hát a fizetés ugyanannyi, 1600 forint volt a kezdő diplomás fizetés, ez nem volt egy óriási összeg, mert ebből levonták a 8% honvédségi hozzájárulást, mert csak nyáron voltunk katonák, ilyen építőtábornak álcázva, katonai gúnyába beöltöztetve, zenéné maradva, Rákóczi indulót azóta nem nagyon szeretem, mert abban volt a ébresztő reggel 5 órakor, és akkor a Lapátos század irány zal Árkodon voltunk, ami Tisza, nem tudom, hol van a nagy árvíznál, tudtam árkotásni profi kubikusokkal, úgyhogy ez egy tanulságos dolog volt, de hát azért a Rákóczi induló szép, csak ilyen emlékeket is ébreszt. Ezek igazán tanulmányi célokat szolgáltak, de akkor lekerültem Kecskemétre, és ott 13 bemutató, ja, rögtön meghívott Makrancos hölgy főszerepére, úgyhogy nem is volt diplomám, mikor 1965 májusában Szegedi Erika oldalán eljátszottam a Petrucciót elég nagy sikerrel. Azért mondom ilyen szerénytelenül, mert ez egy vidéki Anszfit színház volt, ahol egy próza 14-szer ment bent plusz tájon, és ezt a következő évben is játszottuk. Szeged Érikát felszerződtette a Víg Színház, és én Mór Mariannával még játszottam a következő évben is, tehát maradandó, de zenére visszatérve, tehát úgy ment, 13 bemutató volt egy évben, hát ez borzasztó, egy zen és egy próza, tehát óriási iskola, de ez azt jelentette, hogy ha a zenés vígjáték ment az ember előtt, akkor 3 hétig lehetett próbálni, ha operett ment, akkor 4-ig. Tehát az, hogy zseblámpával tanulta az ember a Mózes szövegét a tájbuszon, az egy teljesen érthető dolog volt, és ott felfedezték, hogy van valami hangom, és az egyik szervező titkárnő mindenképpen Bon Vivant akart belőlem csinálni, de az akkor az egy rangon aluli dolog volt, hát azóta persze éjjel-nappal szeretnék énekelgetni, amikor lehet, és hát akkor néha felfedezik, hogy hát azért valamilyen szinten van valami allásom.
Most akkor Borodin Igor Herceg című operájából meghallgatjuk Igor áriáját, Tom Krause énekel.
Oh,
Borodyin Igor herceg című operájából Tom Krause énekelte a címszereplő áriáját, a bécsi operazenekarát Argen Quadri vezényelte. Vendégünk a stúdióban Szilágyi Tibor színművész, mondta, hogy magyarul énekelték
hát
ezt az áriát.
Akkoriban még ez nem volt divat, ha még ezt is meg kellett volna oroszul tanulni, akkor jól néztünk volna ki, bár fantasztikus orosz tanárunk volt, mert Radnóti Miklósné Fanni tanította nekünk a franciát és az oroszt, és hát vele ráfáztunk, mert előtte egy Manikovská nevű volt színésznő tanított, aki nem tudott jól magyarul, és őt át tudtuk verni mindenbe. Például nem értett, hogy mi az a szó, hogy örökölni, és mondtuk neki, hogy van levendula kölni, meg ilyen kölni, meg örökölni. Azt mondta, hogy értem, meg egy vozári mamának hívtuk, egy idős hölgy volt, aki egy ilyen békebeli német tanárnő volt, és ilyen átképzősként, hogy meg ilyen tanított orosz, hát ő mindent elnézett nekünk, mondta, itt tessék aláírni, és kész. Majd jött a Radnótin, és mindenkit megbuktatott, mert hát persze jogosan, mert egy szót nem tudtunk oroszul. Tehát államvizsgázni kellett belőle, van is egy jeles államvizsgám oroszból, de hát nem igen tudok kommunikálni, bár nem régen voltam privát vendégként meghívó levélem Moszkvában, és hát olvasni tudok, de már el tudom olvasni a betűket, és ilyen hülye olvasmányokat tudok, hogy Szabáka Zsiládje Revnyi Uáziáina, meg egy Puskin verset, de úgy a köznapi életben semmit. Szóval Radnótiné megbuktatott mindannyiunkat, és aztán muszáj volt tanulni. És milyen kár, hogy tizen nem tudom hány év orosz tanulás után. De hát nem csoda, mert a tanárok ilyen átképzősen három leckébe jártak előttünk, úgyhogy hát...
Ez aztán ezt sokan elmondhatjuk magunkról. Most Moszkva után New York, ugye ott kezdtük a beszélgetést, hogy sokszor találkoztunk a művészetek palotájában, és önt majdnem mindig láttam a Metropolitan közvetítéseken, és azt mondta, hogy amikor először volt New Yorkban, akkor a Porgy és Bess című operát látta a Metropolitanben.
Hát igen, nem először voltam akkor, tudnék, annyit hozzá kell tenni, hogy a szüleim még a háború előtt elváltak, és édesapám 1956-ban az új családjával elment, és hát ilyen európai lágerélet után Torontóban telepedett le, és én 1964-ben voltam először az ő meghívására, és akkor hát együtt átmentünk New Yorkba, de hát akkor csak nézelődtem, és aztán egy sokadik látogatás alkalmával volt olyan szerencsém, hogy a híres Metropolitan Opera házban, a Met-ben is láttam, és pont egy Porgy and Bess előadást, ami ugye előírás, hogy csak színes énekesek lehetnek, és ez az elég híres karmester, mondjuk a Levine vezényelte. Tehát ez egy óriási élmény volt számomra, nem is tudom, szóval olyan elképesztő énekesekkel volt tele a színpad, és hát ez egy jó sok szereplős mű, hogy emlékszem, hogy aki ebret hoz, egy epizódista nő, hát valami, nem is tudom, hogy micsoda.
Igen, most a Metropolitan közvetítésekben mondom, sokan látják, és igen, ott is a legkisebb szerepet is csodálatos énekesek éneklik.
Így van, na most ez egy óriási találmány, hogy tulajdonképpen egy uli-buli mozi egy áráján lehet menni a Medből a közvetítéseket megnézni, és az időeltolódások miatt ugye ez délután van ott, de hát egyáltalán nem ilyen délutáni matiné színvonalon. Na most a művek fantasztikus előadásán kívül, hát az a legnagyobb élmény, hát önnek mondhatom, aki szintén látott ebben sokat, hogy elképesztő fizikai és hangi és színészi és művészi átélést és mindent jelentő szünet után lejönnek, és lihegés nélkül fantasztikus interjúkat adnak ott, ugye a médiának. Na most, tehát ezt sok százmillió ember látja a világban, és rengeteg fiatal, istenien beszélnek angolul, az oroszok ugyanúgy, mint a bolgárok. Ez mondjuk az én korosztályomnak külön irigylésre méltó, akik hát csak makogva tudunk nyelveket, legalábbis én ilyen utazás színvonalon, mert hát ugye besegítek színészileg a dologba, és szemérmetlenül beszélek, de hát komolyabb társaságban ebbe gondom lenne. De hát ezek lenyűgözőek, ezek az előadások. Hát volt szerencsém ott is látni fantasztikus világsztárokat, de maga Met egy óriási hely. És van mellett egy óriási koncertterem, amiben nem voltam sajnos, de egy ilyen túra alkalmával megnéztem.
És ezeknek a Metropolitan közvetítéseknek nagyon sokszor René Fleming a háziasszonya. Gershwin Porgy és Bess című operájából a híres Summertime-ot most ő fogja énekelni, és a Met zenekarát már az emlegetett James Levine vezényli. Oh. Thank you. René Fleming énekelte Gershwin Porgy és Bess című operájából a Summertime-ot, a Metropolitan Opera zenekarát James Levine vezényelte. És maradunk még New Yorknál, hiszen Bartók egy New Yorkban komponált műve következik most.
Igen, hát a koncertó, azt akárhol, akárhol hallom, akkor az fantasztikus, fantasztikus hatással van rám. Szóval ugye sokszor hallottam, és különböző tolmácsolásokban ő tényleg egy zseniális ember volt, és nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy ő méltán világhírű. Tehát ez azért egy fantasztikus dolog. Na most New Yorkhoz ugye úgy kapcsolódik, hogy ott volt emigrációban, és a Pásztor Edittával léptek föl, de nagyon az zongoraművész feleséggel, és nagyon nehéz körülmények között élt, és tulajdonképpen, ha jól tudom, akkor Szigeti József világhírű hegedűművész ajánlására fölkérték ennek a műnek a...
Bostoni szimfonikus zenekar,
és megnéztem, és hogy mit tudom, én meggyógyult, hál' Istennek, és akkor augusztusban kezdte, és már ilyen kora ősszel, október körül meg is volt a bemutató, megalkotta ezt a világhírű művet, de hogy egy ilyen világhírű zseninek is arra van szüksége, hogy egy nyomorúságos állapotában egy világhírű hegedűművész barát ajánlására fölkérik egy ilyesmire, és ha lehet, hogy jobban ment volna nekem, itt kívántam volna, akkor nem írja meg ezt a művet, szóval azért fantasztikus dolgok vannak. És ugye hát én ezt az elégia részt választottam belőle, mert akinek hozzátartozói éltek külföldön, elszakadtak akár 1956-ban a forradalom után, mint én az apámtól, akivel én nem mentem el természetesen, mert édesanyám itthon volt, és a nagyszüleim, és sok év után láttuk egymást utoljára, és a szeptember 11-i szörnyű New York-i támadás után nem tudtam elmenni a temetésére, tehát egyszerű családokban is előfordulnak ezek, tehát az ember, soha nem beszéltünk erről apámba, de sokat jött, amikor már jöhetett, tehát nyilvánvalóan honvágya volt, és 40 éves volt, amikor egy fillér nélkül és semmi nyelvtudással tulajdonképpen építészmérnökként elkezdte úgy, hogy parkőr volt és sorolatnál. Tehát nagyon nehéz életük volt. Soha nem beszélt erről, és nekem soha nem jutott eszembe elmenni ebből az országból, és tulajdonképpen nem csak a szakmám miatt, és nagyon örülök, hogy ilyen nyitott a világ, de én mindenképpen ide tartozom. Tehát fantasztikusan át tudom élni egy haza után való vágyódás, egy honvád fájdalmát, és hát ha valaki, akkor a Bartók számomra ebben a művében ezt döbbenetesen közvetíti.
Bartók Béla koncertójának eléggé a tételét hallották. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényelte. A felvétel 2002. szeptemberében készült, és azt mondta, hogy a másik mű, amit talán legtöbbet hallott koncertteremben, az a Smetana Moldva című szimfonikus költemény.
Hát igen, az egyik, és mindig hatott rám, mert ugye hát amennyiben egy zeneműnek a sztoriát is lehet mesélni, hát ugye a patakként kezdetektől az egész fantasztikus folyó vagy folyam hangzásig, és ez valahogy én színészként ezt mindig képileg is láttam, akármikor hallottam.
Néhány hónap ezelőtt egy pécsi fotográfus, Vadász István volt itt a stúdióban, és akkor megmutattuk a hallgatóknak Fricsai Ferenccel ezt a művet, illetve annak a próbáját, és már akkor felvetettük, hogy milyen jó lenne ezt meghallgatni, hogy is hangzik eredetiben, Most hallgassuk akkor Tácz Metana Moldva című szimfonikus költét. Ezen a felvételen most az amszterdami koncert Gebau zenekara játszik Doráti Antal vezénye.
Thank you.
Beszéltünk már New Yorkról, de mondta, hogy Bécsben is többször járt, de tavaly volt először operában.
Ez így van, az Operaházban operát először láttam ott sok-sok évtized után, és ez egy másik ünnepi alkalommal kötődik össze, mert több évtizedes barátom és barátunk keleti, vagy szép kerek születésnapjára hívtuk meg őt, és hát egy fantasztikus előadást láttunk, egy Traviatát a Dösszi előadásában, ami egy extra élmény volt azért is, mert összesen ötször játszották, és egy a Provence-i fesztiválra készült előadást mutatták be. Tehát elképesztő dolog volt egyáltalán bejutni, de az élmény még elképesztő volt. Úgy tudom megfogalmazni színészként, hogy a hangokon kívül, amik ugye mesteriek, olyan fantasztikus képi, modern megfogalmazásban láttam ezt a olyan laposnak tűnő romantikus történetet, hogyha egy hangot nem hallottam volna, akkor is élmény lett volna a színészi játék és minden. És hogy ez a csodálatos énekesnő, aki ugye balettművészként is jelentős volt, ahogy olvastam róla, és aztán sérülés meg egyebektől, és aztán kiderült, hogy ilyen hangja van. Például itt már a halál előtti pillanatokban képileg előttem van, hogy egy háló ingben háttal énekelt, nem tudom meddig, és a hátán láttam mindent, szóval egy elképesztő élményem volt ez, és aztán talán együtt is láthattuk a Metropolitanből való közvetítésen, egy teljesen más rendezésben, és találkoztam a szünetben ismerősökkel, akik el voltak ragadtatva attól méltán. Számomra ez egy sokkal hidegebb dolog volt, egy ilyen nagyon híres előadás.
Nagyon híres, ez a Salzburgi
előadásával, az óriási órával, meg minden egyebek, és ráadásul ugye ez a világhírű énekesnőnek hát problémái voltak, ilyen megfázásból kifolyólag, tehát nekem a bécsi élmény, de nyilván talán attól is, hogy életemben először voltam az Operaházban, egy nagyon jó helyen, és egy kicsit hazai vonatkozás, hogy ugye a Bécsi Operaház nagyobb, mint a mi pesti operaházunk, kívülről ugye számtalanszor láttam, kívülről talán monumentálisabbnak tűnik, hát belülről sokkal egyszerűbb és kevésbé olyan szép, mint a mi operaházunk.
Akkor befejezésül a Traviata részletét, a Sempre Liberát hallgatjuk meg, Violetta áriáját, felvételünkön Anna Nyitrebko énekel, a Mahler kamarazenekart pedig Claudio Abbado vezényli. Thank you. Verdi Traviata című operájából Violetta áriáját Anna Netrebko énekelte, a Mahler kamarazenekart felvételünkön Claudio Abbado vezényelte. Köszönjük szépen Szilágyi Tibor színművész úrnak, hogy eljött hozzánk és ezeket a remek felvételeket elhozta. Ha a közönség önnel szeretne találkozni, akkor azt hol teheti meg?
Hát most csak egy helyen találkozhat velem, mert most egy ilyen pihenési időszak van, egy olyan kis egyszerű probléma után, hogy a Budapesti Kamaraszínházat megszüntették, ahol 4 főszerepet játszottam éveken keresztül, Arthur Millertől kezdve sok mindenig, amit 226-szor vendég voltam 2 másik színházban, ott is bajok voltak a financiális helyzettel, de a Rózsavölgyi Szalon, ami egy új kultúrközpont, hogy így mondjam, ott már nagyon nagy sikerrel játszok Anna Gavaldának, egy világhírű francia szerzőnőnek, Szerettem őt című regényéből, Szántó Erika rendező dramaturg barátunk csinált egy 2 személyes adaptációt, amit György Annával játszom, és ennek perceken belül lesz a 25. előadása. De ha még mondhatok valamit, mert ez most egy ilyen reklám hely volt, és némi panasznak tűnő dologgal, de hát erről szó nincs, mert hát annyit dolgoztam a közel elmúlt 50 évben, hogy rám fér ez a dolog, ha valami eszembe jött, megírom, jelent meg 2 könyvem, nem magánkiadásban, egy líra és egy prózai kötet, ahol a színháznak is tudtam emléket állítani, legalábbis az én szemszögömből és az én élményanyagomból, ami azért nem kevés, mert most volt, vagy van éppen a 48. szezonom, hát ezt kimondani is fantasztikus. De visszatérve a gyerekkorra, hogy jön a zenéhez való kötődésem, teljesen véletlen, és ezt ott az opera sarkán a véletlen találkozásban elmondtam. Anyám nagynénje, a Margit néni, finom úri asszony, özvegy asszonyként ruhatáros volt az operáz 3. emeletén az 50-es évben, és a saját kis látcsöveit is kiadta, és nehéz kabátokat emelgetett, és én nagyon-nagyon sokat voltam ott fönn, és rengeteg balettet láttam, és Seregi László kiváló koreográfus balettművésszel még életében beszéltünk, és el volt ájúva, hogy a Baba Tündér című balettől kezdve a Párizs lángjain keresztül mindent láttam, és a Peter Grimesig és egyebek, hát az más kérdés, hogy egy szót se értettem belőle, még füllel se, de ez az operai kötődés, ez véletlen, aztán jön ez a csoda főiskola, még Margit nénére visszatérve, hogy amikor az első operabálok egyikén vendég voltam, és nem sétálójeggyel voltam ott, hanem egy elegáns helyen ültem, a színpadon terítve egy nagyon magas üzletemberi társaságban, akkor azért elszöktem, és fölmentem a 3. emeletre, és megsimogattam azt a pultot, ahol a Margit néni emelgette a kabátokat. És én meg ott a kakasülőről néztem ezt a csodát, amit úgy hívnak, hogy színház, aztán úgy hívnak, hogy opera, úgy hívnak, hogy zene, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy én abszolút nem értő vagyok, bár próbáltak tanítatni, és valamire egy ilyen stelf is fejtett, mandolinozni tanultam 56-ban egy Balcer Lipót nevű emberről, és neki volt egy ilyen balalajka zenekar, és amit tudtam abban, akkor játszottam, és a többinél csak úgy kamusztam, de hát ilyen élményem is van. És hát a pálya szeretete, tehát sokat szor hangsúlyozom, hogy én rám csak 6 a zene, boldog vagyok tőle, nem értek hozzá, és nagyon köszönöm a meghívást, hogy nem igazi gyűjtőként, nem hozzáértőként a személyes élményeimről beszélgethettem ebben a nagyszerű műsorban. Köszönöm.
Jövő vasárnap, a július 1-én 97 éves korában elhunyt Kossuth Díjas színésznőre, a Nemzeti Színház örökös tagjára, Csernus Mariarra emlékezünk, aki 2022. novemberében volt műsorunk vendége. Közvetlen munkatársaim Bánkövi Gyula, Boda Eszter és Molnár Rende nevében is elköszön a műsorvezető Madarás Zsolt. Ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha www.mediaclick.hu per lemezelő linkre kattintanak. Viszont hallásra!
A 2013. január 13-ai adás ismétlését hallották. műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Mirella Fréni szopránénekesnő életét és munkásságát idézzük fel.
Szeretem a focit, és nem szeretem a spagettit. Csak vizet iszom, mégsem panaszkodhatom a temperamentum hiányáról, néha kiabálok is. Persze vigyázok a megfelelő hangtechnikára. Szeretek takarítani és főzni.
Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Kilencven éve született Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós, népzenekutató. Az erdélyi születésű művész fiával, a Liszt Ferenc Díjas Gordonka művésszel, Szabó Péterrel együtt elevenítjük fel életútját. Szabó Csabára emlékezünk. Hétfőn, 19 órakor, a Bartók Rádióban.
István lesz a fejedelem!
A legendás darab újra a színpadon.
Ősi joggal!
Életre kelnek a szereplők.
Kéz a flónya!
Felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király.